Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Eredeti terveim szerint erről a témáról tulajdonképpen arrébb beszéltünk volna a tetőteraszon, amikor már kiderül, hogy ki lesz a következő köztársasági elnöke Moldovának, a Pruton túli területnek, de hát vasárnapi események drámaisága, vagy nem várt fordulatokkal telített bonyolultsága késztetett arra, hogy újra Barabás T. János szakértelméhez folyamodjak, a Magyar Külügyi Intézet vezető elemzője van velünk itt adásban. Köszönöm, János, hogy vállaltad ezt a feladatot. Van itt többrendbéli kételj, illetve három pont. Nem tudunk befejezni mondatokat, de azért mégiscsak igyekszünk valahogy tisztázni mindazt, ami 20-án történt a Prutontúl. Köszönöm, hogy velünk tartasz.
Nagyon szívesen üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Meglepette az az arány, ahogyan a referendum, az uniós csatlakozásra vonatkozó népszavazás végeredménye, vagy hát most már hivatalosnak is majdnem tekinthető eredménye alakult?
Kicsit meglepett, megmondom őszintén. A közvélemény fölmérések a választás előtt 55-60%-ot adtak az Európa Párti tábornak. Kiderült, hogy alig lépték túl az 50%-ot, végülis 51%-kal győzött az igen szavazók száma a referendumon. És ami igazából ezt sejtettem, hogy a moldovai közvélemény felmérések hamisak, ez így volt az elmúlt 30 évben. Ami lényegi meglepetés volt számomra az volt, hogy olyan települések, járások, amelyek masszív Európai Unió támogatást kaptak az elmúlt években, Oroszország mellett szavaztak a referendumon. Tehát van itt egy Ungény nevű város a Prut mellett, ahova az Európai Unió pénzéből utat, hidat, ipari parkot építettek, és az ottani lakosság ellenére a nemmel szavazott a referendumon, tehát Oroszország pártján szavazott. Ugyanígy volt Káhul, az egy a harmadik legnagyobb város délen, a Káhuli járás, ahol szintén rengeteg európai pénz jött, és ennek ellenére történt a szavazás. Ezt nem lehet beírni csupán annak, hogy Sandu elnök és a kormány, a Recsán miniszterelnök vezette kormány az orosz propaganda áldozata. Itt azért emlékeztetnék arra, hogy országos szinten a most kormányzó PASZ pártnak van egy 30%-os támogatottsága. Pontos adatot inkább nem mondok, mert nagyon eltérő felmérési adatok vannak, de a felmérő cégeknek a nagy része Európai Uniós vagy román pénzelésű. Tehát, hogyha ők is alacsonyra teszik a kormányzat támogatását, akkor biztos így van. Tehát ebből én arra következhetek, hogy a lakosság hiányolja a reformokat. Ez a vasárnapi szavazás és referendum sikerült egy kicsit árnyaltabban megvilágítani a moldovai belpolitikai valóságot.
Na most, ha azt nézzük, hogy miről szólt a referendum, ugye maga a referendumnak az ötlete is atipikus a maga nemében, hiszen általában referendumokat vagy visszaigazoló döntő népszavazásokat egy folyamat végén szoktak megejteni. Jelesen az Európai Uniós bővítések eddigi történetében mindig az volt, hogy elkezdődött egy csatlakozási folyamat, annak a különböző etapjait ugye abszolválta az éppen tagjelölt állam, és a végén lezárult vagy egy parlamenti ratifikálással, vagy akár egy tényleg egy referendummal, amely hát szentesítette, vagy valamilyen módon kerekké tette ezt az egész történetet. Na most Maia Sandu egy kicsit előre szaladt, mert amint ugye kiderült, hogy Ukrajna kéri ezt a tagfelvételi procedúrát, érezte Kisinyov is, vagy legalábbis az én meglátásom szerint, hogy itt helyzet van, és végül is egy jó ötletként azonnal bedobta ezt a közbeszédbe. Amit inkább látok a kormányzati szinten, hogy nem szólt olyan fajta tájékoztató kampány ennek a referendumnak a tétjéről, amitől az egyszerű moldvai szavazó, legyen ilyen vagy olyan szimpatizáns, mégiscsak felmérte volna, hogy miről is szól tulajdonképpen ez. Nyilván úgy jön le, hogy most nyugat vagy kelet, de hogy azon belül miről is kéne voksolni.
Valóban így van, az elnökválasztás és a referendumnak a kampánya gyakorlatilag Kisinóra szűkült rá. A moldovai nyilvánosság rendkívül torz, mind az Európa párti média, mind az orosz párti média külföldi pénzelésű. Tehát a Kisinóban vannak az újságírók, ez egy fejnehéz ország, 2,6 millió lakosú, de a fővárosban hogy 900 ezeren élnek. Majdnem minden lap, színház, intézmény, kulturális intézmény a fővárosban van, és a kormányzat nem fárasztotta magát azzal, hogy vidékre menjen, vidékre vigye a kampányát. Nagy médiában zajlottak le a viták, és ez egy hiba volt. Egyébként tegyük világossá, hogy miért is zajlott ez a referendum. Tekintve az alacsony népszerűségét a kormányzó pártnak, a PASZ-párt ugye említette már 30-40%-on áll, a népszerűség listán be akarták biztosítani azt, hogy ha a jövő évi parlamenti választásokon az ellenzék győz, megmaradjon az Európai Unió párti politikai irány Moldovában. Ez volt a fő oka. Hát ezt egy felemásra sikerült, mert az 51% az inkább csak feszültségeket gerjeszt. Pontosabban én úgy látom, hogy most két lehetőség áll az ország előtt a választás után. Ugye november 3-án lesz a második forduló, ahol azért Maia Sandunak valamilyen nagyobb esélyei vannak, mint a Kijevhoz Stoyanoglónak, aki az utóbbi az ilyen orosz barát politikus, akit a Moldovai Szocialista Párt támogat.
Ezt hogy fordítjuk le, vagy hogy kéne értelmeznünk ezt a valamivel nagyobb? Most mindenki egy kicsit úgy visszafogottabb, amikor Moldváról és adatokról, arányokról beszélünk, ugye vasárnap óta mindenképp, vagy fokozottan. Mégis azért mennyire komfortos ez a több mint 16%-os első fordulóbeli előny? Hogy sorakoznak fel a...
Nem komfortos. Nem. Ez egy magánvéleményt mondtam el, én végeztem egy kis számítást, összeadtam a elnökjelöltekre adott szavazatokat, és Maia Sandu 42%-ot kapott. Van még néhány EU-párti politikus, aki futott az elnökválasztás első fordulóján, ez a Kiku, meg a Nestased, illetve hát Uszáté, aki a harmadik helyzet 14%-kal, a volt bölcsi polgármester szavazói inkább moldáv nacionalisták, és az ő szavazatok meg fognak oszlani jobbra-balra, tehát végeztem egy számítás, és valamivel 50-52% között jött ki Sandu, tehát valójában inkább egy szoros küzdelem lesz, nem lehet kiszámítani a végeredményt. Egy hajszállal, mint hogyha az én szempontomban Sandu lenne előnyben.
A referendum eredmény, ez a vékony kap, 10-akárhány ezer vokson múló pro-európai döntés, úgymond, ez ad egyfajta impulzus, mert ezt is lehet tulajdonképpen így vagy úgy értékelni és bevinni a kampány diskurzusba, vagy az történhet, ugye, hogy ezt Maia Sanduék jó érzékkel megpróbálják kihasználni. A nyilatkozatában is azért szólt ezekhez a tételesen ezekhez.
Nem, én nem így gondolom, Tehát arról van szó, hogy ez a szoros eredmény mozgosítóan hat mindkét táborra. Rövid távon mindenképpen újból a politika kerül az előtérbe a hétköznapi moldovai számára. Várhatóan a mostaninál nagyobb arányban mennek el majd szavazni. Most olyan 52-53%-ban mentek el szavazni. A hosszú távon viszont bizonytalan, hogy mit jelent ez a kiéledett politikai helyzet, ez a majdnem patthelyzet. Lehet egy olyan variáns, hogy nőnek a politikai feszültségek, nagy erőbedobással jelentkezik Oroszország, Románia, propaganda, utcai tüntetések, provokációk. Tehát destabilizálják az országot a politikai feszültségek, vagy van egy másik lehetőség, hogy a moldovai kormányzat óvatosabban nyúl hozzá az ügyhöz, és Maia Sandu kevésbé tüzes nyilatkozatokat tesz. Annak érdekében, hogy legyen idejük és mondjuk nyugodtan dolgozni, ez alatt azt értem, hogy meggyőzni a vidéki lakosságot, akik nincsenek tisztában azzal, hogy mit jelent az EU integráció. Tehát az orosz média, az orosz üzenet az volt, hogy az EU tagság háborút jelent. Tehát egy durván eltúlzott módon adják elő az orosz pártiak, hogy mit jelent az EU tagság.
Meg hát a szexuális kisebbségek dominanciája és egyebek azért ott volt, jócskán volt ott mondjuk a standard unió kritikus üzeneteknek egy csokrétája.
Tehát ez a két lehetőség van, hosszú távon növelni a feszültséget és destabilizálni az országot, a másik pedig óvatosan, visszafogottan viselkedni a moldovai kormány részéről, és szorgalmasan dolgozni vidéken, hogy megértse a lakosság, mit jelent az EU. Egyébként én úgy látom, hogy a román politika, a bukaresti politika, ez utóbbit választaná, mert Csolákó miniszterelnöknek volt egy nyilatkozata, persze tegnap, hogy üdvözlő persze az eredményt, De szerint az eredmény azt jelenti, hogy meg kell győzni a moldovai vidéki lakosságot az EU előnyeiről. Tehát ő ezt az óvatosabb. Meg kell mondjam, ez hatékonyabb is lenne, mert egy feszült, ideges légkörben néha kiszámíthatatlansága is a történéseknek, márpedig egy dolgot értsünk meg, hogy Moldova lakosság, akárcsak Románia, Magyarország és többi térségbeli ország esetében az nyugat-európai átlagnál sokkal jobban tart és fél háborútól, járványtól, nyomortól, ez a történelmi tapasztalatunk, és emiatt könnyebben vagyunk manipulálhatók. Tehát, hogyha mondjuk van egy merénylet, fölrobban egy bomba Moldovában vagy a térségben, akkor a lakosság sokkal jobban lereagál, mint azt nyugaton. Mondjuk keménykező vezetőt akarnak, kerülni akarják azokat a helyzeteket, amelyeket konfliktusosnak találnak. Hát másképp reagálják le. Ha erős a feszültség, könnyebben manipulálható a nép mindenképpen. Ezt az óvatosabb megközelítést tartom hatékonynak. Egyébként nagyon izgalmas, hogy a moldovai eseményeknek milyen hatása van a nemzetközi politikára. Vizsgáljuk a nyilatkozatokat az Egyesült Államoknak, hogy harcos nyilatkozata volt. Az amerikai kormány szóvivő jelentette ki tegnap este, hogy elítéli az orosz beavatkozást a választásokba, de hogy Oroszország megbukott. Tehát elég gúnyoros módon reagált az Egyesült Államok. Tudni kell azt is, hogy Georgiában, ami régen Grúziának neveztünk, és választások lesznek nem sokára, és a moldovai helyzetnek befolyása van Georgiára, mert az ottani média követi a moldovai eseményeket is, és az Európai Uniós tábort erősíti Georgiában. Romániában sajnos még mindig zajlik egy önállítás, tehát a sajtó kizárólag csak az orosz beavatkozásnak tudja be a nyugati tábor gyenge eredményeit a referendumon. Egyik nagy román hírportál sem szól arról, hogy bizony elmaradtak a reformok, és a lakosság nehezményezi a kormányzat időnként gyenge teljesítményét, és a nepotizmust is.
Igen, hát a Hot News, nem reklámként mondom, de ott érkezett egy bővebb kommentár, ami némileg árnyaltabban tálalja ezt a történetet. Egyébként meg tényleg ez a kemény fehér-fekete dihotómia uralja a sajtót. Említetted, és hát többször ugye előkerült ez, hogy orosz hatás, beavatkozás, beavatkozási kísérlet. Kérdezték Szándut is az egyik sajtótájékoztatón, ahol ugye két román újság és egy angol nyelvű médiamunkás kérdezhetett, és hát az angol kolléganő az pontosan erre fókuszált rá, hogy akkor konkrétan miről is szól ez, mit tudnak. Nyilván egy ilyen helyzetben nem mondhatta azt, hogy XY itt és ott és amott ezt követte el, hanem hát azt mondta, hogy vannak erre utaló információk, majd közzé teszik. Időzítés fog majd arrébb valamit közölni ilyen értelemben Szándu?
Szerintem igen, időzítve vannak a többi információk, bár az országos rendőrfőnök már kiadott egy nyilatkozatot, még a választások előtti pár nappal, nyilván nem véletlenül pár nappal a választás előtt. Ebben az hangzott el, hogy mint egy 130 ezer moldovai állampolgár, aki Moldovában él, kapott az elmúlt hetekben 15 millió dollárt átutalva a bankszámlájára, és komoly gyanú van arra, megalapozott gyanú van arra, hogy ezt a oroszpárti politikai manipulációra költik, vagyis pénzt adnak választóknak, politikusoknak, lefizetik a választókat gyakorlatilag erről. Szólt ez az ügy. Biztos vagyok benne, hogy a moldovai rendőrfőnöknek a vágyai megalapozottak. Nem ez volt az egyetlen eset.
Az elképzelhető, hogy a kampány hátra levő részében újabb, immár hevesebb és egyértelműbb provokációkra is kell, hogy számítson a kisinyovi kormány. Tehát az utcai megmozdulások, a rémhírterjesztés, akár miért ne, imittam ott egy több mint jelképes robbantás.
Attól tartok, hogy igen, az alaphangot megadta az orosz kormány szóvivője, aki szintén tegnap bejelentette, hogy szerinte választási csalás volt Moldovában, mert az utolsó órákban a szavazatszámlálás idején megfordult az eredmény, és az európai párti szavazatok száma ugrásszerűen megnőtt. És ő szerint ez bizonyítja, hogy csalás az ügy. Hát az én magánvéleményem az, hogy itt nem csalás volt egyszerűen.
Hát ilyet, így jöttek be fluxusként, ugye a diaszporának a szavazatai később.
Igen, erről van szó. De lényeg az, hogy az orosz szóvivő megadta a hangot, uh-huh. hogy itt csalás van, és akkor ez mint egy jeladás lehet arra nézve, hogy tiltakozó mozgalmak legyenek az orosz tábor részéről Moldovában. Nagyon remélem, hogy robbantás nem lesz. Egyébként nekem az a benyomásom, hogy a moldovai hatóságok hatékonyan tudnak fellépni a provokációk ellen, meg az ügynöki munka ellen. Az elmondott esetekből is kitűnik, hogy nemzetközi együttműködésben dolgoznak a moldovai hatóság. Itt van ezért hatékonyság a moldovai hatóságok részéről.
Igen, csak hogy ugye ez nem az immanens, úgymond tudásról szól, hanem hogy őket valaki figyelmezteti. Ugye, ha egy kicsit szétnézünk, és Maja Sandunak tulajdonképpen a pályáját is eddigi pályaívét tekintjük, akkor hát Kremlből figyelve, akkor azt mondhatjuk, hogy igen, ő a nyugat ügynöke. Ugyanakkor meg az is hiteles, vagy az is elfogadható olvasat, hogy egy olyan reformer, aki saját közegéből kinőtte magát, és ez amúgy is a politikai helyzet Moldvában egy adott pillanatban oda jutott volna, hogy kigyöngyözi az ilyen típusú szereplőket. Kérdésem inkább arra vonatkozik, hogy a kontextus hogyan értelmezendő. Tehát, hogyha nem lett volna ukrán válság, illetve Ukrajna elleni háború, ha Ukrajna nem kéri a csatlakozást, akkor még mindig ebben a sehova se akarunk tartozni állapotban lenne Moldávia?
Nagy valószínűséggel, mert rendkívül lassan haladt a reform az országon belül az ukrajnai háború előtt. Ugye volt néhány korrupt kormányfő ott, meg orosz barát, Dodon államfő, nagyon komoly belpolitikai problémák voltak. Az ukrajnai háború dobott a Moldova sorsán ilyen értelemben, hogy Ukrajnával együtt 2022. júniusában fővették a csatlakozási folyamatban lévő országok sorába. Hosszú távon viszont Ukrajna partnerséget, hogy tandemben vannak a csatlakozási folyamatban, nem biztos, hogy előnyös, mert Ukrajnának számos problémája van, nem csak a háború, hanem például ez az egész ukrán mezőgazdaság nem kompatibilis Európával.
Be kéne előzzön Kisinyov jószerivel, ez lenne a megoldás.
Igen, és ez nyilvánvaló a Maja Sandu és csapatának a szándéka, hogy gyorsan haladjanak előre. És akkor itt térnék át még egy izgalmas ügyre az, hogy a moldovai helyzet Moldovából másképp néz ki, mint ahogy ezt nyugatról szemlélik. Tehát a Sanduék egy kényszerhelyzetben érzik magukat, válság, vészhelyzetben, ami azt jelenti, hogy kényszerlépésekre, szükséglépésekre kényszeríti őket. Csak egy példát mondjak, és akkor érthetővé válok. Tavaly letartóztatták a moldovai hadsereg vezérkari főnökét, egy tábornokot, mert az oroszoknak kémkedett. Ilyen körülmények között a reakciója a nyugatbarát kormánynak az, hogy bizalmi embereket betenni a vezetőségbe, amit időnként az ellenzék meg egyes nyugati média nepotizmusnak minősít, mert ugye ismeretségi körből, pártkörből neveznek ki embereket médiába, bíróságokra, de Moldvában nézve ez egy természetes dolog, mert meg kell bízni ezekben az emberekben, ugye, hogyha a vezérkari főnök is oroszként volt. Én nagyon remélem, hogy ezeket a demokrácia gyermekbetegségét hamar kinövi az országa, hogy csökken a nyomás és a feszültség. Tehát azért maradjunk meg optimistának. A moldai nép egyébként kelet-európai összefüggésekben, összehasonlításban egy szorgos nép, érdemes megnézni a kertjeiket faluvidéken. Mindenképpen jobb sorsot érdemel, úgyhogy hadd drukkoljunk nekik.
Tekintsünk egy pillantás erejéig azért a Prutnak a jobb oldalára. A mostani, jelenlegi romániai kampány hangulatban is azért terelem ide a szót, mert ugye bukaresti tapasztalataid is jócskán vannak, és feljogosítanak arra, hogy ezeket az összefüggéseket érdemben és mélységében áttekintsd. Szóval, hogy általában szokták azt mondani, hogy a külpolitika például az Egyesült Államokban 3-4%-át mozgatja el a szavazóknak ide vagy oda. Ez az úzus, vagy ez az eddigi statisztikáknak a szumumja. Biztos Romániában is van egy hányad, aki érzékenyebb a külföldi mozgásokra, főleg, hogy van ez a román-román kapcsolat, ugye a Pruton túli összefonódások, de hogy akkor a honi aktorok mennyire járnak jól, ha ezt a témát úgymond napirendre tűzik, ha abban fognak versenyezni, hogy ki a harcosabb, hangosabb, határozottabb drukkere Maja Sanduéknak, vagy egyúttal ugye kritikusa a végül is orosz barát, vagy oroszok által támogatott tábornak.
A román média rendkívül jól tud teljesíteni szózatokban, hangzatos kijelentésekben. és mindegyik rendkívül hazafi és nacionalista, ami azt mondjuk hangsúlyozzák, hogy Moldova az egy román föld. Valóságban a közelmény felmérések azt mutatják, hogy a románoknak csupán ugye a 60-60%-uk támogatnak kiemelten pénzzel például Moldovát. Ugye a 70-70%-uk támogatna az Egyesülés Moldovával. Beszerábiaiaknak van egy indokatlan rossz hírneve Bukarestben, ahol több 8 évet éltem, hogy koszossalk, rosszul beszélnek románul, elveszik a munkahelyét másoknak. Kicsit arra emlékeztetett ez, mint ahogy az erdélyi magyarokról vélekedtek Budapesten sokan a 80-90-es években. Biztos emlékszel erről.
Igen, igen. Tehát letörik az árakat, meg igen, hát a munkaerőpiacra benyomulnak. Ez volt a legnagyobb fájdalom.
A politikai vezetőség, a politikai elit kétféleképpen reagálja le a Moldovát. Az egyik az a szélsőséges álláspont, amit az AUR képvisel, illetve néhány nemzeti liberális politikus, akik fölfokozott nacionalista szólamokat.
Inkább nemzetiek, mint liberálisok, igen.
Így van. Igen. De a fősodor, tehát mondjuk a PSD, a szocialisták, vagy tegnap ott Zsánának egy nyilatkozata, aki szintén elnök jelölt Romániában, ők azt hangzolják, hogy folytatni kell az Európai Uniós integrációs folyamatot Moldovában, ami nagyon politikus és nagyon bölcs az állás, mert hát ők nagyon jól tudják, hogy bármiféle egyesülés csak akkor lehet szó, Moldova már Európai Uniós tag lett.
Igen, hát volt ilyen nyilatkozat, hogy az unió ernyője alatt íme van esélyünk egyesülni, hangzott az egyik politikus szájából, úgyhogy az, amit patetizmusként jeleztél, az tényleg időnként itt is föl-föl tornyosul, de hogy erre lehet majd szavazatokat, vagy bizonytalanokat elmozdítani, vagy
mozgatják meg leginkább a román választókat. Egyébként nagyon fura dolog, hogy a felmérésekben a románok leginkább a háborútól, a nyomortól, inflációtól, a járványtól tartanak, de mi mozgosítja őket nem egy észszerű gazdasági program, hanem a hazafias szólamok. Hát ez egy ilyen kelet-európai sajátosság, ilyen a történelmi fejlődésünk. Kicsit egy dolgot említenék meg, hogy a térségben minden nép, belétve a magyarokat is, románok, lengyelek, szlovákok, ukránok azt hiszik magukról, hogy ők nagyon sokat szenvedtek. A történelemben mindenki csak kirabolta és kizsákmányolta őket szomszédból. Ezért nekik több joguk van, mint a szomszédnak nemzeti ügyekben. Ugye itt ez már 19. században alakult ki, volt emlékeztettek egy Sinkiewicz nevű lengyel íróra, aki szerint Lengyelország Európa Krisztusa, mint megölnek, és időnként föltámad. De ez a mentalitás, amit van nálunk, sajnos inkább a történelem és a történelem magyarázata fogalmazza meg a közösségi tudatunkat. Mondjuk Hollandiában más témák is vannak, a gazdaság például, ami a közösségnek mentalitást ad. És egy ilyen történelmi mentalitás háttérrel nem csoda, hogy az afias szólamok nyerőek.
Talán meredek, amit most kérdezek, de nem bírom megállni, hogyha egy kicsit kivetítjük a közel jövőbe történelmileg, ami hát azért léptékekben jelenthet akár 25 évet is a mi zónánkban. Abban az esetben próbáljunk eljátszani ezzel a gondolattal, hogyha ez a folyamat, ez az eurointegrációs folyamat a maga ritmusában, és hát elakadva időnként üzemzavarokkal küszködve, de mégiscsak révbe juttatja az országot, akkor lehet a következő lépés az, hogy egy personálunió szintjén egy újabb lépés következik Kisinyov számára? Ne feledjük el, hogy a jelenlegi kalendárium szerint ugyanabban az esztendőben vannak az elnökválasztások, tehát senki sem akadályozhatja meg, hogy például, most mondok egy nevet, Maja Sandut, itt is és ott is megválasszák elnöknek.
Igen, ez többször felmerült, ugye Kusza példájával, 19. század közepén így egyesült Moldova és Havasalföld, hogy közös fejedelmet választottak. Most ezt tudni kell, hogy a román politika elit az annektálni akarja Moldovát, semmiféle különállást, helyi sajátosságot, autonómiát nem fogad el. Nálunk az autonómia azt jelenti, hogy szeparatizmus. Azt olvassák, hogy autonómia, azt értik ez alatt, hogy szeparatizmus.
Igen, csak akkor a gagauzokkal valamit kezdeni
hát
kell,
igen, ez
egyrészt, meg hát ott vannak az ukrán, illetve az orosz kisebbség is, a többi között?
Igen, hát azok most már nagyon kevesen vannak, lakosság 3-4% orosz, ugye volt 20-valahány százalék, de kivándorultak Oroszországba, ukránok még vannak, vagy 6-7%. Tehát nem egy olyan tömegként áll föl az, amelyik, ahogy mi közös politikájuk lenne, szét vannak szorva az országban. Ráadásul az ukránoknak a nagy része oroszai nyelvű. Hanem én úgy látom, hogy nem csak a gagauzokkal van gond, a gagauzok egyáltalán nem akarják elveszteni az autonómiákat, és fegyveresen vívták ki 91-92-ben. Hanem van egy vidéki moldovai elit, helyi elit, akik volt TSZ-elnökök, agrárvállalkozók, helyi politikusok, kisvállalkozók, akik nem akarják elveszteni a helyi hatalmukat, nem akarják, hogy Bukarest adja át az üzleteiket, meg a politikai befolyásukat. Tehát ha lesz egyesülés, akkor ez nagyon hosszú idő alatt fog létrejönni. Ez közös parlament, közös kormány, de ebben lesz külön moldovai miniszter, mert a moldovai vidék nem képes másképp Moldova Romániához közelíteni jelen pillanatban. De minden ez a kép nagyon változik, tehát a rendkívül nagy szezúra szakadék van Moldovában, vidékek, korosztályok között. Tehát persze a fiatal korosztály az elsősorban EU-párti és másodszorban román párti nagy többségben, tehát a fiatalok. De előfordulhat, hogy a román pártiak aránya megnőtt, tehát most országos szinten felmérésekben a lakosságnak 35-40%-a szavaz egyesülésre Romániában. És mindezek azt jelzik, hogy el kell teljen 20-30 év, hogy komoly alapja legyen egy egyesülésnek.
Talán nem is ártana ez a, hát mondjuk emberi léptékkel igencsak jelentős időintervallum, mert hogy ezzel mint egy esély lenne arra, hogy a nagy különbségeket, ugye ne ugyanazt éljék meg a Pruton túliak, mint az NDK-sok, hogy volt egy egyesülés, de végül mégiscsak kimaradtak, vagy a vesztesei lettek, nettó vesztesei.
Valószínűségét az is bonyolítja, hogy ezt az EU kéne finanszírozza, mert Romániát nem látom, hogy finanszírozna egy egyesülést. Óriási pénzösszegbe kerülne. Románia még az autópályáit sem tudja megépíteni, hanem hogy Moldovában építsen bármit. Tehát nem tudom, milyen lesz az Európai Unió politikai konstellációja. 15 év múlva mondjuk, amikor elképzelhető lenne egy egyesülés, nagyon sok a bizonytalansági pont ebben az ügyben. Tehát tekintetbe kell venni például, hogy változik a világ. Például Törökország befolyása egyre erősebb a Balkánon. Gagauziában is már ők képviselik a gazdasági erőt, a török vállalkozók. És hát Törökországnak nem az az érdeke, hogy ott mindenféle egyesülés legyen, hanem hogy az ő befolyások érvényesüljön.
Igen, hát ezt csak azért vetettem fel, mert úgy mind közönségesen, vagy alpári megfogalmazással élve benne van a pakliban. Általában mindig kerüljük, nem szoktuk ezt így terítékre tűzni, vagy csak sejtetjük, utalunk. Én gondoltam, hogy most itt a pillanat, hogy egy picit mélyebbre hatoljunk ebben a szeletben, bár nyilván úgy, ahogy a hallgatók is észlelhették, ez egy nagyon hipotetikus történet, amit gondolom az elemzők nem kedvelnek nagyon.
Nem, valóban, de úgy lehet megközelíteni ezt a témát, a hipotetikus megközelítés, hogy szenáriókat állítunk föl. Ez lehetséges az alapján, hogy milyen folyamatok vannak, illetve előre látunk folyamatokat. És akkor már lehet róla beszélni.
November 3-án beszélhetünk, illetve 3-a után beszélhetünk-e majd a tetőteraszon arról, hogy Maia Sandu hozta-e a formáját, avagy megint hosszas számlálgatásba kell kezdeni, és elnyúlik a végeredménynek a közlése.
Nagyon szívesen, úgyhogy várom a jelentkezésed.
Köszönöm szépen, Barabás T. János volt velünk itt a Tetőteraszon, a Magyar Külügyi Intézet vezető elemzője. Itt pedig a Tetőterasz zárul, amelyet holnap a megszokott időben délután a 6 órás híreket követően lehet újra meghallgatni. A Kolozsvári Rádióban Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.